A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Remetei házi csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
Perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Az Európai Bizottság teljesítménye jelentősen javulna, ha a mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos lemondana, hangsúlyozta Winkler Gyula európai parlamenti képviselő keddi sajtótájékoztatóján. Mint elmondta, felháborító, ahogyan a biztos válaszolt azokra a követelésekre, amelyeket a 14 romániai néppárti EP képviselő által is aláírt levélben fogalmaztak meg. A képviselő szerint a megélhetési válság, a migráció kérdése és egy új társadalmi szerződés. Várhatóan ez lesz a három nagy téma, amely az Európai Unióban uralni fogja az EP választási kampányt. Ezek mai műsorunknak is a témái. Meghívottam Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, képviselő úr!
Szép jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és sok szeretettel, nagy tisztelettel üdvözlöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóit.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Levélben fordultak tavaly decemberben az egyébként lengyel nemzetiségű európai biztoshoz. Mit kértek, és milyen választ kaptak a levélre, képviselő úr?
Nyilván, hogy mi Brüsszelben állandóan az itthoni realitásokhoz és a mi közösségünknek, ez esetben a gazdáknak a gondjaihoz vagyunk kapcsolva. Igaz, hogy egy buborék van Brüsszelben, és az Európai Uniós intézmények ebben a buborékban élnek és dolgoznak, de ez nem jelenti azt, hogy mi ennek a buboréknak kell legyünk az áldozatai. Láthattuk, hogy a gazdák, a mezőgazdaságban dolgozók, a szállítmányozók már egy jó éve elégedetlenek az ő tevékenységük feltételeivel, elégedetlenek azzal az infláció hullámmal, a drágulásokkal, többek között az üzemanyag drágulása, a vegyszerek drágulása, és nagyon elégedetlenek azokkal az új szabályokkal, amelyek az Európai Bizottság, illetve az uniós intézmények által elfogadott törvényeknek a következménye. Ezek az új szabályok szinte papírtologatókat csinálnak a farmerekből, hiszen annyi bürokrácia, annyi új szabály betartása és ennek a nehézségei nyomják, nehezítik a tevékenységüket, hogy az elégedetlenség az érthető. És azt mondanám, hogy meg kell rögtön érteni azt, hogy két irányú elégedetlenségek vannak, hiszen Németországban például, vagy Franciaországban a konkrét okok, azok lehet, hogy az országos szabályozások alkalmazásából származnak, de van egy általános ok, amely egyformán érvényes Romániában, Kelet-Európában, vagy pedig a nyugat és észak-európai államokban, ez pedig az európai új terheknek a nyomása. És akkor persze, hogyha mi oda vagyunk kapcsolva az itthoni társadalmi realitásokhoz, akkor nekünk is részt kell venni a probléma megoldásban. Ennek volt része az a levél, amelyet nem csak a romániai néppárti képviselők írtak alá, itt több mint 40 aláírója volt ennek a levélnek, december 8-án küldtük el a biztosnak, ha jól emlékszem, és konkrétan két olyan elvárásra volt kihegyezve a levél, amelyet itthon a gazdák is megfogalmaznak, két környezetvédelmi új szabálynak a felfüggesztéséről van szó, 2024-ben is ezt a felfüggesztést kérik a gazdák. Az egyik a vetésforgóval kapcsolatos, hogy milyen szabályok szerint kell minden évben alternálni az új és új terményeket a megdolgozott földeken. A második, még fontosabb az az úgynevezett padlagon, ez a 8-as számú környezetvédelmi kondicionalitás a padlagon maradó területekkel kapcsolatos. A megdolgozott terület nagyságának függvényében 4 vagy 5%-át, de legkevesebb 3%-át a termőföldnek műveletlenül kell hagyni. Na most ez olyan körülmények között, hogy mellettünk van egy háború a szomszédságunkban, és persze én mindig elmondom Brüsszelben, hogy sokkal közelebb vannak a kelet-európai tagállamok, Románia, Magyarország, Lengyelország a háborúhoz, mint ahogy lehet, hogy Nyugat-Európában 1500 vagy 2000 kilométerre Kijevtől egészen másképp csapodnak le a háborúnak a gazdasági következményei is, hiszen láthattuk, hogy a gabona dömping, az ukrán importokkal kapcsolatos óriási gondok, azok kevésbé befolyásolták a nyugati tagállamok gazdaságát, de nagyon nagyot ütöttek Kelet-Európában, az előbb említett Ukrajnával határos országokban. Ezért nyilvánvaló, hogy intézkedéseket kértünk, illetve támogattuk az itthoni gazdaszervezetek, agrár szövetségeknek a kéréseit. Erre kaptunk pontosan 22-én, tehát hétfőn érkezett meg a válaszlevél, amely tulajdonképpen elmondja, hogy minden rendben van, elmondja, hogy a helyzet piaci szempontból helyre van állva, és elmondja azt, hogy megmagyarázza azt, hogy jogi szempontból miért lehetetlen a romániai gazdák kérésének a teljesítése. Na most ez nem a mezőgazdasági biztosnak az első, hát mondjam azt finoman, hogy nem igazán politikusra valló cselekedette, rengeteg elégedetlenség volt ezzel a biztos úrral kapcsolatban tavaly is az Európai Parlamentben, nem vett részt a vitákon, nem jött el a mezőgazdasági bizottságba tárgyalni a képviselőkkel, és egyáltalán nem tudjuk, hogy kinek az érdekeit képviseli ott az Európai Bizottságban, de az biztos, hogy úgy érzik a kelet-európai farmerek, a gazdaszervezetek, az agrár egyesületek, hogy a biztos nem válaszol az elvárásaikra. Úgyhogy nyilván ez arra készített engem is, hogy megfogalmazzam azt, hogy véleményem szerint sokkal jobb lenne az Európai Bizottságnak a szakmai és politikai teljesítménye, hogyha ezt a biztost esetleg valaki más váltaná a közeljövőben.
Csatlakozott még valaki önhöz ebben a kérésben, vagy felszólításban?
Nyilván én nem kérést fogalmaztam meg, én észrevételt fogalmaztam meg. Itt mindig kettős pálya van akkor, amikor egy európai biztos, vagy maga az Európai Bizottság politikai aktorként működik, vagy pedig technokrata, törvényalkalmazó, a törvények őreiként működik, ahogy az le van írva az Európai Unió alapszerződéseiben. Itt nem csatlakozásról van szó, én nem hívtam fel senkit arra, hogy most mozgalmat indítsunk. Lehet, hogy ennek is eljön az ideje, de ezt majd Brüsszelben kell megállapítani, elsősorban az Európai Néppártban. Ezt az RNDSZ-ben kell megbeszélni. Én egy észrevételt fogalmaztam meg, és egy kívánság volt, és pedig azt, hogy azt szeretném, hogy most, amikor még pár hónap van az európai parlamenti választásokig, amikor az élet költségeinek az ára, a működési lehetőségek a farmereknek, a kisvállalkozóknak egyre nehezednek a rengeteg új szabályozás terhe alatt, akkor legalább az ukrajnai háború következményeivel szemben kapjanak védelmet a gazdák és a kisvállalkozók, és érezzük ezt a védelmet mi itt Kelet-Európában is, akik közvetlenül a háború szomszédai vagyunk.
Igen, hát érdekes, amiket mond képviselő úr, és ha visszaemlékszünk, ugye Magyarországnak idén lesz 20 éve, hogy csatlakozott az Unióhoz, nekünk meg 17, ha jól számolom, ugye 2007-től. Hova jutott ez a helyzet? Az Euróbarométer 2023-as felmérései egyértelműen kimutatták, hogy az európai polgárok
több mint 90%-át aggasztja a megélhetéshez szükséges kiadások emelkedése. Ugye, és nem csak a gazdákat, meg a kisvállalkozókat, akiket említett már az imént, az emelkedő üzemanyagárak, az energiaválság, az infláció, a felgyorsult zöld átmenet okozza ezeket. Ezek alapján egyáltalán figyelembe veszik a nép gondját, aggodalmait Brüsszelben, mert hogy erről már beszélt, hogy a gazdákét nem. De hogyha ez a hihetünk ennek a felmérésnek, hogy valóban 90%-át a népességnek aggasztja a mindennapi megélhetés, akkor mi lehet erre a válasz, vagy a megoldás?
Én most, ha szabad, szeretnék egy bevezetőt megfogalmazni az ön kérdésére, hiszen természetes módon akkor, amikor a média kérdez, akkor, amikor a közhangulatnak az elemzése történik meg, akkor nyilván, hogy sohasem a pozitívumok jönnek előtérbe, hanem mindig az elégedetlenség. A pontos szám az ön által is említett Euróbarométer felmérésre, az 93%. 93%-a az európai polgároknak úgy vélik, hogy a megélhetési válság a legfontosabb, legnyomasztóbb gondjuk jelen pillanatban. De azért mondom, kérek lehetőséget egy bevezetőre, hogy azért elmondjam, hogy akkor, amikor állandóan kritikáról beszélünk az Európai Unióval kapcsolatban, elfelejtjük azt, vagy nincs soha alkalom arra, hogy elmondjuk, hogy tulajdonképpen a mi helyünk, és ezt úgy érzi az RMDS, úgy érezzük mi is az RMDS európai parlamenti képviselői, és azért úgy érzi a lakosságnak a nagy többsége is, a mi helyünk az Európai Unióban van. És az Európai Uniónak az előnyeit úgy a gazdaság, mint a biztonság területén nem tudjuk, vagy nincs alkalmunk eléggé említeni. Most csak egyetlen egy dolgot mondjak el, és pedig azt, hogy ön említette, hogy 17 éve vagyunk tagjai az Európai Uniónak. Ez alatt a 17 év alatt minden egyes befizetett euróra, hiszen tudjuk, hogy az unió közös költségvetésében befizetnek a tagállamok. Minden befizetett euró Romániának 3 eurót hozott vissza. 27 egész valamennyi milliárd eurót fizettünk be a 17 esztendő alatt a közös költségvetésbe, és 90-91 milliárd eurót kaptunk vissza ugyanez alatt az idő alatt a különféle programok formájában, mezőgazdasági kifizetések, regionális fejlesztés, és nem sorolom most a többi programot. Tehát alapból érteni és tudni, érezni kellene azt, hogy amikor kritizálunk, akkor azért kritizálunk, mert az elégedetlenséget kell tükrözzük, de ez a javító szándékú kritika. Ha úgy tetszik, ez a konstruktív ellenzékiség, az építő ellenzékiség, amikor azt akarjuk, hogy valóban javítsuk az unió teljesítményét, és ne engedjük az uniót elmenni egy ilyen céltalan, bürokratikus és az emberek által nem értett és így nem támogatható politika irányába. Na most konkrétan az ön kérdésére, az, amikor ezek a felmérések készülnek különféle tagállamokban, és ezekből lehet konszolidálni egy európai közvéleményt vagy közállapotot, ez azért fontos, mert hogy azt látjuk, hogy valóban a gazdasági, a megélhetési gondok azok, amelyek Romániában is, de ma már Németországban is a legfontosabbak az állampolgárok számára. A munkahely biztonsága, a munkahely jövője, az, hogyha átállás van, hogyha változni kell, akkor mennyire kell változni, és milyen gyorsan kell változni. És itt van a másik kritikára szolgáltató ok, és pedig az, hogy véleményünk szerint, és nem egyedül vagyok ezzel a véleménnyel az Európai Parlamentben, az átállásnak a szükségességét senki nem vitatja. Viszont az átállás sebességét, akkor, amikor azt mondjuk, hogy zöld átállásra és digitális átállásra van szükség az európai országokban, ez teljes mértékben bizonyítható, jogos, indokolt, és erre megvannak az érvek, viszont az is, amikor azt mondjuk, hogy az átállás, például mi az RMDS-ben többször tárgyaltunk erről az RMDS parlamenti csoportjában, az átállásnak a költségét nem szabad az emberekkel megfizettetni. Ezt nem tudjuk elfogadni. Az átállásnak a költségét akkor, amikor szokásainkat kell átalakítani, a fogyasztási szokásainkat, akkor, amikor azt mondják nekünk, hogy nem jó sem a dízel, sem a benzin, villamos autó kell, villamos fűtéssel kell a házat ellátni, lakni, a lakást, az irodákat és a többi, akkor feltevődik a kérdés, hogy hol helyezkedik el a tűrőképesség határa. Hol van az a határ, ameddig nyomni lehet az embereket, vagy nyomni indokolt az embereket, és hol kezdődik el az a határ, amikor azt kell mondani, azt kell parancsolni politikai szempontból az Európai Bizottságnak, tessék megállni, mint ahogy az Európai Néppárt már tavaly ősszel arról beszélt, hogy szükség van egy szabályozási moratóriumra. Rengeteg szabály született, új szabály született meg az elmúlt három évben, ebben a szabályozási hajrában most megállást kell parancsolni, a végrehajtásra kell koncentrálni, a megvalósításra, és figyelni kell állandóan, hogy hol van az emberek, a kisgazdák, a kisvállalkozók, a gazdaság egyáltalán és a társadalomnak a tűrőképességi határa.
Mai meghívottam Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő, telefonszámunk 0265-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk @marosvásárhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Én egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! János vagyok.
Tessék mondani!
Szeretnék egy hozzászólni a műsorhoz olyan szerűen, hogy a képviselő úr az előbb olyan ügyesen elmondta, hogy hát mennyi pénzt kapott Románia, mióta az Európa Uniónak a tagja. Igen ám, de azt nem mondta el, hogy a pénzszivattyúval mennyit vittek el az országból. Ja, hogy mi az pénzszivattyú? Hát a bankok. A valután, tehát az átfolyam és a bankoknak a kamatja által. Arról nem beszélt, hogy azt mennyit szivattyúztak ki. Ez az egyik. Én személy szerint, és gondolom, hogy sokan nem, én is abban 90%-ban tartozok, aki elégedetlen. És remélem, hogy most júniusban választáskor elzavarják ennek a társaságnak a nagy részét. Mert egy olyan elnökasszony, aki odahaza is a hadügyminiszterként tönkretette a hadsereget, az biztos, hogy itt se lett volna a jó. Merkelné elküldte, hogy megszabaduljon tőle. És lásd, hogy mit tett az egész Európai Unióval. Tönkretette az egész Európai Uniót. Fenyegetőzés, és stb. Stb. Tehát nem kell megfelelően viselkedni.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezeket elmondta nekünk János képviselő úr. Két kérdés.
Hát, Jánosnak természetesen nyilvánvaló módon igaza van, akkor, amikor megállapítja azt, hogy ő a 93% elégedetlen közé tartozik, és ugyanúgy, mint János, akinek köszönöm szépen, hogy betelefonált és megfogalmazta ezt az észrevételt. Nagyon-nagyon sokan mások is így gondolják, hogy a dolgok nem állnak jól. Hát mi is azt gondoljuk, hogy a dolgok nem igazán állnak jól, mert hogy nyilvánvaló, hogy akkor, amikor olyan erőszakos módon történik az átállásnak a nyomása. Visszaemlékezünk olyan nagyon jeles európai politikusra, most már nem az Európai Bizottság tagja, hanem hazament Hollandiába, és jól ki is kapott a hely a hollandiai parlamenti választásokon, aki azt javasolta nekünk, hogy nem kell olyan gyakran mosni, mert lehet szellőztetni is a ruhát. Emlékezünk azokra, akik elmagyarázzák, hogy milyen jól lehet dolgozni 19 fokos melegben, és aludni pedig egyenesen 18 vagy 17 fokos szobában kell aludni, mert az sokkal egészségesebb.
Mi ezt tudjuk, képviselő úr, ezek, megéltük gyerekkoromban.
Azt akartam mondani, hogy mi ezt sajnos megéltük, és biztos János is megélte, és nagyon sokan azok közül, akik most hallgatják a Marosvásárhelyi Rádiót, és ezt úgy hívták, hogy kommunizmus.
Bizony.
És akkor, amikor mi, a kelet-európaiak, akik megéltük, nem csak szemléltük a kommunizmus kívülről, ugye a vasfüggönynek a jobbik oldaláról, hanem megéltük ezeket a dolgokat, akkor kialakul egy nagyon ilyen erős ellenszenv azzal szemben, hogy hogy van az, hogy akkora lett a távolság a politikusok és az emberek között. Hogy van az, hogy azt javasolja nekünk valaki, hogy le kell cserélni az autót egyelőre azért elég lága elektromos autóra, amelyikkel nem biztos, hogy Vásárhelytől Bukarestig el lehet menni, illetve biztos, hogy nem lehet elmenni egy töltéssel, akkor, amikor tulajdonképpen itt arról van szó, hogy Erdélyben a lakosságnak az óriási százaléka például másodkézből vásárolt autókkal megy munkába, akkor mi lesz? Én mivel fogok munkába ingázni? Luxus lesz a lakás kifűtése, luxus lesz a mobilitás? Ezek azok a dolgok, amelyeket ki kell mondani, és ez nem EU ellenesség. hanem ez egy kritikai jobbítási szándékú megfogalmazás, illetve én is Jánossal együtt remélem azt, hogy június 9-én idén az európai parlamenti választások alkalmával változásra kerül sor.
Igen, a másik kérdése Jánosnak a bankok helyzete, akik, hát ez tulajdonképpen egy szabad piac, mondhatjuk azt, mert azt most már egészen egyértelműen látjuk, hogy Románia az egy komoly felvevő piaca az Európai Uniónak, és valószínű, hogy ki nem mondták ezt, de ez volt az elsődleges céljuk, hogy itt el lehessen adni aztán a terméket, aztán, ahogy János mondta, a pénzt meg elvisszük.
Most a bankokat nem szereti senki, és ez nem egy újdonság, hanem a bankokat, most hadd mondjam azt, hogy 2000 évvel ezelőtt is a pénzváltókkal volt a gond a templomban. Úgyhogy ez nem egy újdonság, nyilván, hogy itt tárgyilagosnak kell lenni. És meg kell érteni azt, hogy egy jól működő banki piac az nagyon-nagyon fontos. Persze azt is meg kell azonnal érteni, hogy szabályokra van szükség. Na most ezeknek a szabályoknak a banki szférában a szabályoknak az őre a Román Nemzeti Bank, legalábbis addig 100%-ban őre, amíg nem vezetjük be a közös kifizető eszközt, az eurót. És ezért az LMDS és én is személyesen mindig a célkitűzések közé sorolom azt, hogy Romániának csatlakozni kell az euróövezethez, ezáltal több pénzügyi fegyelemre van lehetőség, ezáltal közös szabályokat fogunk betartani, eltűnik az árfolyam ingadozás, eltűnik a pénzváltásnak a kihasználásának a lehetősége, és egyáltalán sokkal több tisztaság, transzparencia és sokkal több pénzügyi fegyelem vonulna be Romániába. De hát ennek meg kell teremteni a gazdasági alapja az euró bevezetésének.
Két hallgató is várakozik a telefonvonalban. Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Szeretnék értegyönni, 2020-ban már megvált. Senki semmit nem intézett. Akkor szociált elvették. Most nem kapok semmit, dolgozni nem tudok, semmi jövedelmem nincs. Májáját fordulni a néptárs, nem akar elfogadni, küldtel mindenki mindenhonnék.
Igen, megértettük a kérdését, ezt sajnos ezt nem Brüsszelből fogják önnek megoldani, de jó van, hogyha már felhozódott ez a kérdés, képviselő úr, a medve kérdést hogyan látják Brüsszelben? Itt láthatjuk, és itt volt az élő példa az elmúlt másodpercekben, hogy emberek életét nyomorítja meg, és itt én meg vagyok győződve, hogy nem a medve a hibás, hanem az ember a hibás, hogy nem megfelelőképpen szabályozza, vagy kezeli ezt a helyzetet. Hogyan látszik Brüsszelben ez a kérdés?
Na most, ha szabad itt is egy, nem tudom, kapok másfél percet legalább a bevezető.
Hogy az adás időnk, és itt rengeteg kérdés van még, de jó, hallgatjuk.
Hát rendben van, csak azt el kell mondanom, hogy itt a zöld irányzatról van szó, és arról, hogy mit képvisel az LMDS, vagy akár milyen vonulatok vannak most az Európai Unióban a klímavédelemmel, a természetvédelemmel kapcsolatban. Az LMDS zöld, én jó magam is zöld vagyok, és szeretem, és támogatom, és gyakorlom is nap, mint nap a megvalósítható klímavédelmi és környezetvédelmi célkitűzéseket. Viszont a megvalósíthatóság a próbája az nagyon fontos, és ez az, amely elválasztja a zöldeket az úgynevezett mély zöld vonulattól, és pedig azok a javaslatok, amelyek militáns, radikális jellegűek, és amelyek tulajdonképpen nem foglalkoznak se az ötletek, vagy a javaslatok gazdasági, vagy társadalmi hatásával. Én most egy dolgot mondok el, nekem Sepsi Szentgyörgyi munkatársam, akinek kicsi gyerekei még vannak, mondta azt el, hogy sajnos nem lehet kimenni a gyerekekkel az erdőbe kirándulni, mert rangert kell maga vigyél védősprayt, és mit tudom én, baseball ütőt, vagy valami ilyesmit, csoportosan lehet csak kirándulni, és akkor én nosztalgiával emlékszem vissza a gyerekkori kirándulásaimra a Szováta környékén, sem sprayem nem volt, sem baseball ütőm, és medvével sem találkoztam. Na most ez azt jelenti, hogy akkor, amikor a szabályokat Brüsszelből egy irodából írjuk meg, akkor azok a szabályok egész biztos, hogy a gyakorlati nap-mint-napi alkalmazásban nem működnek. akkor, amikor túlzottan védünk valamit, akkor, amikor túlzottan radikális javaslatokkal élünk, és nem kérdezzük meg a helyszínen, hogy mi történik, akkor úgy alakul ki egy olyan helyzet, mint amilyen a székelyföldi medve helyzet, amely egész egyszerűen nem fenntartható. Egy több mint 8000-es vagy 10000-es medve populáció, senki nem tudja megmondani pontosan sajnos, hogy mekkora, egyszerűen nem fenntartható akkora felületen, mint amennyi a Székelyföld, illetve a környező megyéknek a felülete, a habitátusnak a kiterjedése. Tehát egyszerűen olyan szabályokat kell alkalmazni, vagy úgy kell módosítani a szabályokat, hogy azok megfeleljenek a mindennapi élet próbájának.
Halló, jó napot kívánunk!
Háló, jó napot kívánok!
Tessék,
Tamás vagyok, udvarhelyről. Üdvözlöm Winkel urat, meg jó tette a képviselő urat, és önt műsorvezető úr, boldog új évet kívánok, mert idáig még nem volt alkalom, hogy beszélgessünk. Én egy kérdést szeretném feltenni a képviselő úrnak, és nagyon ideális és aktuális kérdés. 1920-ban, Trianonban eldöntötték, hogy Magyarországot ugye megcsonkítják, hogy megcsonkítják. Azóta eltelt 100 év. És én úgy tudom, hogy akármilyen tömeggyilkos legyen valaki, vagy apagyilkos legyen, vagy nem tudom mi, miután kitöltötte a büntetését, utána kiengedik, az életbe próbál visszainkadálódni, új életet kezdeni, stb. Stb. Alám ennek a trianoni döntésnek az RMDS, vagy egy kínai nagyhatalom, vagy valaki a kérdését Brüsszelbe vetette fel, hogyha lejárt a büntetés, a 100 év, akkor mikor csatolják vissza az elszakított területeket az anyaországhoz. Hallom, erre tessék megmondani, 17 év alatt, vagy 100 év alatt, vagy mennyit kell még várni arra, hogy ennek a büntetésnek a végrehajtása, hogyha lejár, akkor változtassanak az állapoton, ami most van.
Az Ásolt képviselő úr, de ön mit
válaszol? Én Tamásnak elsősorban köszönöm, Tamásnak köszönöm szépen a kérdését, és én is minden jót kívánok az új évben, meg egészséget elsősorban. Utána pedig nyilvánvaló azt is el fogom mondani, hogy a büntetés vagy a 100 év ennek a lejárása, ezek olyan dolgok, amelyeknek jogi alapja sajnos nincs. A jelenlegi jogi alap, hogyha nemzetközi helyzetre gondolunk az Európai Unióban vagy Európában, az a második világháborút lezáró békeszerződés, és a helyzet, amely a nemzetközi jog szempontjából érvényes és érvényben tartandó, az a második világháborút lezáró szerződés, amely megszabja az országhatárokat, és amellyel úgy lehet foglalkozni véleményem szerint akkor, amikor mi a magyar nemzetben gondolkodunk, a Kárpát-medencei magyar nemzetben, hogy egy helyre tartozzanak a nemzetrészek, most már ez folyamatban van, hiszen az Európai Unióban együtt vannak a nemzetrészek, Magyarország és a Kárpát-medencei magyar egykor leszakított nemzetrészek, nem mindenki, nyilván, hogy Szerbiának az uniós csatlakozása valamilyen úton, módon és valamikor talán a jövőben Ukrajnának az Európai Uniós csatlakozása, vagy minél közelebbi kapcsolata az Európai Unióval, ezek azok a lépések, amelyek tovább viszik az integrációt, és amelyek együvé hoznak bennünket, magyarokat a Kárpát-medencében. Oldjuk meg már egyszer a schengeni problémát, és tartozzunk ugye kereskedelmi, gazdasági szempontból is együvé a többi nemzetrésszel, és akkor ez a határok fölötti nemzetegyesítésnek nevezett gondolat, ez egyre közelebb fog kerülni a mindennapi életünk gyakorlatához.
Képviselő úr, a migráció kérdése 2015 óta folyamatosan foglalkoztatja a közvéleményt. Beszéltünk erről múlt héten, amikor telefonon beszélgettünk, és megkérdezem öntől most is, hogy valóban annyira aggasztó a helyzet Brüsszelben, de akár Olaszországban, Spanyolországban, vagy nem is olyan messze tőlünk Szerbiában, ahogy ezt halljuk ide, az a valóban vannak olyan városrészek, olyan települések, ahol a helyi lakósok már nem merészkednek az utcára gyerekeket, pláne nem merik magukra kiengedni. Ön sokat tartózkodik Brüsszelben. Ez a helyzet? Ez a valós helyzet?
Igen, sajnos ennek ezt igazolnom kell, hogy a helyzet az igen nyomasztó. Most, hogyha konkrétan Belgiumot vagy Brüsszel kérdezi, akkor valóban ott már a lakóbizottságok tömörülnek és levelekkel fordulnak a politikusokhoz, annyira megromlott a közbiztonság Brüsszel egyes szomszédságaiban. Hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt 7 vagy 8 esztendőt eltelt 2015 óta, mi történt az elmúlt 8 évben, akkor azt látjuk, hogy ilyen hullámszerűen van, amikor egy kicsit visszaesik, és van, amikor újból fölélénkül a migrációs nyomás az Európai Unióra, és azt is látjuk, hogy már pontosan 8 éve, 2015. szeptemberétől igyekezik az Európai Unió, hogy két gondot oldjon meg, oldja meg a legális migrációnak, illetve a menekült személyeknek a jogrendjéről szóló az úgynevezett dublini intézkedésrendszert korszerűsítse, másrészt pedig azon igyekszik az Európai Unió, hogy valamilyen az illegális migrációt megfékező vagy menedzselő szabályt hozzon létre. És most itt mindjárt meg is fogalmaztam a nagy ellenkezési pontot, és pedig azt, hogy van, aki fékezni akarja a migrációt, van, aki menedzselni akarja a migrációt. Akkor, amikor illegális migrációról beszélünk, van, aki továbbra is kvótarendszerben gondolkodik, most a kvóták azok átváltoztak pénzbeli bírsággá vagy büntetéssé alakultak a jelenlegi javaslatok szerint. Van, aki nyilván, hogy a nemzeti hatáskört, a tagállami hatáskört akarja figyelembe venni, akkor, amikor az illegális migráció megfékezésével kapcsolatos intézkedésekben gondolkodunk. És ez az óriási ellentét tulajdonképpen nem mérséklődött az elmúlt években soha. Így kezdődött a történet, és ma is ott tartunk, hogy nincs politikai egyesség kelet és nyugat, észak és dél között. Ott van az úgynevezett migrációs csomag az asztalon, vannak politikusok Brüsszelben és a tagállamokban, akik azt szeretnék, hogy még a választások előtt fogadjuk el ezt a törvénycsomagot. Nem tudom, hogy ennek mi lesz a sorsa, mert hogy nem csak a parlamenten múlik, hanem a tagállamokon is, az Európai Tanácson is múlik ennek a csomagnak az elfogadása. A jelenlegi állapot szerint ez egy olyan csomag, amelyet mi valószínűleg az LMDSZ-ben nem igazán tudunk támogatni, mert hogy ez az a csomag, amely még mindig azokat a pénzbírságokat veszi figyelembe, most már nem kvóta van, még egyszer leosztási kvóta, hanem pénzbírság, nem foglalkozva azzal a valósággal, hogy hiába osztogatunk, vagy hiába próbálunk pénzbírságot kiszabni tagállamokra, mert azok a bevándorlók, akik megérkeznek az Európai Unió területére, többnyire gazdasági indokokból, ők nem Romániába igyekeznek, se Bulgáriába, hanem ők Nyugat-Európába igyekeznek, Svédországba, Németországba, oda, ahol a szociális ellátó rendszerekről ők úgy tudják legalábbis, hogy nagyon bőkezőek, és hogy az nekik azonnali anyagi előnyt tud hozni. Persze ezek a dolgok is megváltoztak, és itt van az óriási paradoxon, egyrészt munkaerőhiány van minden országban az Európai Unióban, Erdélyben is, itthon és Romániában látjuk, hogy munkaerőhiány van, másrészt pedig továbbra is egy olyan szabályt előltett az Európai Unió jelenlegi politikai többsége, amely nem felel meg nekünk kelet-európai országok.
Igen, itt több kérdés van még, képviselő úr, adjon minél rövidebb válaszokat, hogy minél többre tudjunk válaszolni. Itt, hogy mennyit adtunk, mennyit kaptunk az elmúlt 17 évben, azzal kapcsolatosan írja Zsolt SMS-ben. Tisztelettel kérdezem, miből tud háromszoros pénzt adni az EU? Nem tiszta csőd ez neki? Ugye, hát.
Ez nem egy karitász, itt nyilvánvaló, hogy nem az az elv, hogy háromszorosan adjuk vissza a befizetett pénzt, hanem az az elv, hogy az Európai Uniónak az egyik alapvető politikája a kohéziós politika, vagyis a felzárkóztatás. Addig nem lesz jó az Európai Unióban, amíg olyan nagy a különbség nyugat és kelet között. Akkor lesz jó az Európai Unióban, amikor a kelet-közép-európai országok is felzárkóznak. Ezt viszont nem lehet politikai beszédekkel elvégezni, ezt támogatásokkal lehet, kohéziós politikai, regionális fejlesztési támogatásokkal lehet elérni. Ez a magyarázata annak, hogy azok az országok és azok a közösségek, ahol nagyobbak a szükségletek, ők többet kapnak vissza, mint amennyit befizetnek. Ők a nettó kedvezményezettek. És vannak a nettó befizetők, nyilván Németország, Nyugat, Európa, ahol persze, hogy ha elkezdjük számolni a beruházásokat, az előbb említett pénzszivattyút, persze én nem teszem magamévá ezt a kifejezést, de elhangzott itt a műsorban, ha minden figyelembe veszünk, akkor persze, hogy óriási érdek fűződik a nyugati tagállamoknak is ahhoz, hogy az Európai Unió részei legyenek, de nekünk is érdekünk fűződik, hiszen mi a kohéziós politikákból tudjuk fejleszteni a szülőföldünket.
István írja szintén SMS-ben, igen, uraim, annyira jól figyeltek ott Brüsszelben, hogy egyre több gazda fog tiltakozni, értelmes dolog az élelem megtermelőit egyre jobban földre szorítani. István.
Ez most persze Istvánnak én igazat adok,
erre már válaszolni,
Ez egy picikét olyan, mint amikor bejön a tanár az osztályba, és akkor megdorgálja a jelenlevőket azok miatt, akik hiányoztak. Hát a hiányzóknak kell ezt megmondani. Tehát nyilván, hogy én határozottan jelzem azt, hogy ezek azok a javaslatok, ezek azok a szabályok, amelyeket mi az RMDSZ képviselői nem szavaztunk meg az Európai Parlamentben, de kisebbségben maradtunk. Kevesebben voltak azok, akik ellene szavaztak, mint azok, akik megszavazták ezeket a szabályokat. Tehát bennünket meg lehet dorgálni, én nyilvánvaló, hogy emelt fővel állok a dorgálás előtt, és elfogadom a dorgálást, csak hogy ez picikét olyan, mint ahogy az előbb az osztályban említettem a tanárnak a viselkedését.
Igen, és még egy SMS-re van időnk. Jó napot kívánok! Azt üzenem a képviselő úrnak, hogy tegyenek meg mindent, amit lehet, mert ez a zöld törekvés nem kivitelezhető sok embernek. Én is szeretnék egy modern autót, de ez egy átlag jövedelemből lehetetlen. Úgyhogy meg kell maradjak az öreg Logánomnál, ha engedik persze, tisztelettel Csaba írja.
Köszönöm szépen Csabának, és azon leszünk, hogy engedjék mindenkinek megmaradni, illetve akkor, amikor cserélni kell, akkor legyen olyan támogatás, mint például a roncsautóprogram, mint például a zöldházprogram, az LMDS által támogatott vagy kezdeményezett zöld programok, amelyek legyenek megvalósíthatók és segítsék az embereket az átállásban, ne pedig reákényszerítsenek olyan cselekedettekre, amelyeket egyszerűen nem tudjuk megengedni magunknak, ami azt jelenti, hogy mi az állampolgárok fizetjük meg az átállás árát. Nem mi kell megfizessük, hanem a kormányok, az országos politikák és az Európai Unió maga észszerű és emberközpontú uniós politikák révén.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székelyföld mérője, Székelyföld mérője.
A műsor támogatója a Gyergyóremetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő volt, képviselő úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a lehetőséget, és jó egészséget kívánok a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak.